Testvéri szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Talán az egyik ilyen ritka alkalom, amikor az óravezető el tudta mondani, hogy mi annak a szolgálatnak a neve, amit képviselek, mert a programokban általában az van beírva, hogy ADHSK nap, és mindig azt szokták kérni, hogy azzal kezdjem, hogy mondja már el, hogy mi az, hogy ADHSK. De valóban ez az Adventista Diakónia és Humán Szolgáltató Központ, aminek az a feladata, hogy az egyházban, az egyház által fenntartott szociális, gyermekvédelmi, köznevelési intézmények fenntartói feladatát ellássa. És az ilyen ADHSK napokon azt szoktam tenni, hogy délelőtt prédikálok Isten igéjéből, és mivel a lelkészi végzettségem mellett pszichológus is vagyok, általában ilyen lelki egészséggel kapcsolatos témát szoktam vinni a gyülekezetekbe, délután pedig képeket szoktam vetíteni azokról az intézményekről, amiről a legtöbb gyülekezeti tag nem is nagyon tudja, hogy az egyházunkban létezik, hogy legyen egy kis rálátása mindenkinek, hogy milyen tevékenység folyik az egyházunkban, így az intézmények által. Aztán itt most egy különös felkérést kaptam, hogy hát délelőtti Isten tisztelet egy úrvacsorai alkalom, úgyhogy kicsit így igazodom ehhez is. Zsoltárok könyvéből szeretnék olvasni egy alapigét, a 34. Zsoltárnak a 9. versét, 34. Zsoltár 9. verse így hangzik: érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Boldog az az ember, aki ő benne bízik. Nagyon érdekes az, ahogy a Zsoltár író fogalmaz, hát hogy jó az Úr. És jó lenne, hogyha minden ember tisztában lenne az Úrnak a jóságával. És az, hogy hogyan jut erre a felismerésre az ember, erre két dolgot említ, azt mondja, érezzétek, és lássátok meg. Mi a különbség a kettő között, hogy érezzétek, meg lássátok meg? Most egy kicsit messziről fogok indulni, hogy eljussunk erre a két különböző dologra. Az elmúlt években nagyon sokszor hallottuk, vagy olvashattuk azt a mondást, hogy az agy évtizede van. Ugyanis az agykutatás, és Magyarország élen járt ebben, az agykutatás rendkívül nagyot fejlődött az elmúlt években, elmúlt egy-két évtizedben, és rengeteg mindent tudtunk meg, hogy az emberi agy hogyan működik. És hát ugye nagyon sokféleképpen vonták le a következtetést a különböző világnézetű agykutatók, de nagyon érdekes, hogy az agykutatók között is nagyon sok keresztény szemléletű, keresztény gondolkodású tudós van, és nagyon sokszor megfogalmazták ezt, hogy milyen csodálatos módon alkotta meg a jó Isten az emberi agyat. És én most csak egy dolgot szeretnék kiemelni az agykutatásnak a eredményeiből, nyilván rengeteget lehetne róla beszélni, sőt, éppen a héten az Adventista Teológiai Főiskolán is tanítottam a részleteit ennek, de most csak azt szeretném kiemelni, hogy ugye megállapították azt, hogy hogyha így középen elmetszenénk az embernek az agyát, akkor tulajdonképpen bal oldal, meg jobb oldal úgy egymásnak a tükörképe. Tehát két egyforma agyfélteke van, már ami így a felépítését illeti, és mégis azt figyelték meg, hogy a bal agyfélteke egy kicsit másképp gondolkozik, másképp működik, mint a jobb agyfélteke. Inkább úgy mondanám, hogy más a funkciója az egyiknek, meg más a funkciója a másiknak. A bal agyféltekének a feladata az, hogy ilyen értelmes, racionális gondolkodású legyen az ember, akinek a fejében van az a bizonyos agy. Tehát, hogy tudjunk racionálisan gondolkodni, mert nagyon sokszor szükségünk van arra, hogy ott vannak a számok, ott vannak a tények, ott vannak az adatok, és nekünk logikus döntést kell hozni, hogy most mit kell tenni ebben a helyzetben. Ki kell következtetni azt, hogy milyen feladat áll most előttünk azok alapján, az ismeretek alapján, amit megértettünk. Vannak törvények, amik fehéren, feketén leírják azt, hogy egy bizonyos helyzetben mi a jó és mi a rossz. Vannak emberi törvények, állami törvények, vannak isteni törvények, ezek is ugyanígy kell, hogy értelmezzük őket. Ott van fehéren, feketén. A Jóisten elmondta, hogy mi a jó és mi a rossz. Mit szabad és mit nem szabad. Mi az, amire a Jóisten azt mondja, hogy tegyétek, csináljátok, másra pedig azt mondja, hogy állj, nem helyes, ne ezen az úton járjatok. Aztán a jobb agyfélteke, ez egy teljesen más. Ott képek vannak, ott művészetek vannak, ott érzések vannak. Amikor az ember, hogy érzem a szívemmel valamit, és ezekre ugyanúgy szükség van. Lehetne nagyon sok példát mondani arra, hogy mennyivel másképp működik egy bizonyos dolog, hogyha csak olyan merev, racionálisan gondolkozunk, vagy pedig ott van bennünk a szívünk, ott van bennünk az, hogy megértsük, hogy valamit tenni kell. És hát egy mai életben azt tapasztaljuk, hogy egy olyan világban élünk, amikor az emberi agynak a bal agyféltekéje, az úgy tűnik, hogy túl van terhelve. Amikor azt mondjuk, hogy annyi stressz van a világunkban, annyi sok probléma, nehézség van az életünkben, nagyon sokszor arról beszélünk, hogy nem bírom már elviselni azt a rengeteg információt, ami ér engem. Nem tudom, hogy mit kezdjek vele. Ott vannak a számok. Néhány nappal ezelőtt kaptam egy nagyon rövidke levelet Nemzeti Adóhivataltól, és csak egy nagyon rövid sor volt, hogy az adószámlámon a következő tartozás, zárójel, túlfizetés van, és ott volt egy összeg, 4000 forint, nem nagy összeg. Hát elolvastam körülbelül 10-szer, és mivel ott volt, hogy tartozás, meg túlfizetés, meg mínusz, meg most azon gondolkoztam, hogy most ezt nekem kell fizetni, vagy ezt ők fogják nekem fizetni. És hiába gondolkoztam, nem tudtam rájönni. Próbáltam telefonálni, mindig mondták, hogy kit kapcsolnak, de végül soha nem sikerült oda kapcsolni, hogy tudjanak választani. Hát hosszú idők, órák teltek el, mire végre sikerült egy időpontot kapni, hogy bemenjek személyesen. És hát mondtam, hogy hát, bocsánat, csak 4 diplomám van, és nem értem ezt az egy mondatot. Csak annyit, itt van, hoztam 4000 forintot, ha kell, kifizetem. Csak hogy mondják meg, hogy nekem kell fizetni, vagy önök fizetnek nekem. Tehát, hogy itt vagyunk egy világban, és nem értjük a dolgokat. Ott vannak számok. Előveszik villanyszámlát, gázszámlát, ugye most nagyon érdekes. Van rajta rengeteg adat, mennyi a rezsicsökkent, minden. És alig találjuk meg, hogy igazából mennyit kell fizetnem, és miért annyit kell fizetnem. Nagyon bonyolult világban élünk. Mindent olyan túl bonyolítunk. És ezért a bal agyféltekénk tele van információval. Túl van terhelve. Régen mindig mesélték az emberek, hogy hallottak valami hírt. Hallottátok, hogy a szomszéd faluban ez és ez történt? Még, nem tudom, 2 hónappal ezelőtt. Most pedig minden nap az ember, legalábbis nagyon sok ember felmegy a világhálóra, és pillanatokon belül tudjuk, hogy mi történt Afrikában, Amerikában, a Föld minden részén, az összes háborút, az összes árvíz és katasztrófát, mindenről tudunk. És mindenről úgy tudunk, hogy magunkra vesszük rengeteg információ. És aztán beszélünk róla. Itt van szomszédunkban a háború, és az egyik embertől halljuk, hogy hát, hogy miért van igaza az ukránoknak, a másik embertől, hogy miért van igaza az oroszoknak. És az ember áll, és azt mondja, hát nem tudom, hallottam ezt is, majd valahogy próbálok dönteni. És rengeteg ilyen információ ér bennünket, és nem tudunk mit kezdeni vele. A bal agyféltekénket. És mi van a jobbal? Itt vagyunk a gyülekezetekben, és azt mondjuk, hogy a legfontosabb, hogy a Bibliában ott vannak Istennek a törvényei, és megértsük őket. Itt vannak a proféciák, utolsó időben élünk, rendkívül fontos, hogy a proféciákat értsük. A lényeg, hogy elmenjünk mindig szombaton a gyülekezetbe, és ott legyen valamilyen tanítás, amikor megértjük a dolgokat azzal a túlterhelt bal agyféltekénkkel, ami az egész héten már rendkívüli megterhelést kapott. És nem szeretném azt mondani, hogy nincs szükség Isten törvényeire, nincs szükség a proféciák megértésére, mert kell. Csak időnként kellene egy kis teret engedni a jobb agyféltekénknek, hogy tudjunk egy kicsit úgy az érzelmeinkkel is gondolkodni, ha lehet így mondani, hogy tudjunk a szívünkkel is foglalkozni, egy kicsit odafigyelni a másik emberre, hogy vajon te hogy vagy. Vajon van egy pár perced arra, hogy meghallgassál, hogy mi nyomja a szívemet, a lelkemet? Van egy nagyon szép történet Mózes második könyvében, nem olvasom el a történetet. Egy olyan történet, ami talán napjainkban is nagyon sokszor lejátszódhatna, hogy volt egy ember, aki úgy nagyon vágyott arra, hogy lássam a jó Istent. Olyan jó lenne tudni, nem? Hogy szoktunk róla beszélgetni, hogy saját képmására teremtett bennünket a jó Isten, vajon ő hogy néz ki? Neki is két lába van? Neki is van haja, vagy egyáltalán hogy néz ki a jó Isten? Ő ilyen nagyon nagy, vagy akkora lehet, mint mi, vagy hogy lehet elképzelni a jó Isten? Ugye mindenféle festményeket készítenek, és próbálják lefesteni, és hát úgy ott vagyunk, hogy hát leginkább valami jelképpel lehetne, vagy igazán milyen is ő? És az egyik alkalommal ugye volt egy ember, akinek ez volt a vágy, hogy ő is lássa a jó Istent, és elvonult előtte a jó Isten, és akkor azt mondja, hogy hát én eszébe se jutott utána, hogy azt mondja, hogy néz ki, hanem hogy mit érzett, hogy milyen a jó Isten, mint amit ott a Zsoltárban olvastunk, hogy érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr. Már nem a racionalitás érdekelte, hanem az, hogy nagy kegyelmű az Úr. És megbocsát bűnöket, és olyan fantasztikus, olyan tökéletes, és annyira szereti az embert. Milyen jó lenne, hogyha néha, amellett, hogy megtanulunk és megértünk racionális dolgokat, amellett egy kicsit a szívünkkel is tudnánk gondolkodni és odafigyelni, hogy egy kicsit átéreznénk a dolgokat. Munkám során néhány nappal ezelőtt egy nagyon nehéz helyzetbe kerültünk, és először azt láttam, hogy minden hivatalnál ez a nagy racionális gondolkodás, hogy van egy egyházunknak egy nevelő szülői hálózata, és hát a nevelő szülők azok az emberek, akik saját otthonukban nevelnek olyan gyerekeket, akiket a gyámhivatalnak valamiért ki kellett emelni a vérszerinti családjukból, és nevelőszülőkhöz helyezte őket. Eddig nálunk ez úgy működött, hogy legtöbb esetben a férj és a feleség egyaránt nevelő szülő volt, mind a kettővel elvégeztettük a tanfolyamot, mert így tudták egymást helyettesíteni például. De az utóbbi időben bevezettek egy ilyen elektronikus rendszert a gyermekvédelemben, és az nem tudta kezelni azt, hogy egy házas párnál ugye az egyikhez oda van helyezve a gyermek, a másiknál nincs, akkor azt törölte a rendszer. Sajnos az egyik fiatal nevelő szülőnk, 36 éves volt, agyvérzést kapott és meghalt. Három gyermek volt nála, hát korábban a férje is ugye papíron nevelő szülőnk volt, van neki végzettsége erről, de hát mivel törölni kellett, most ott volt, hogy mi legyen a három gyerekkel. Elméletileg semmi gond, mert a férje azt mondta, hogy ő nagyon szívesen tovább neveli a három gyermeket, csak hogy ehhez neki most új működési engedélyt kell kérni. A működési engedélyben meg kell jelölni, hogy ki a tulajdonos annak a háznak, ahol ő nevelni akarja a gyereket. Hát a háznak a fele az övé, de a másik fele azért a feleségé, aki meghalt. Akkor a feleségnek hozzá kell járulnia a írásban, hogy ő hozzájárul ahhoz, hogy ott gyermeknevelést lehessen folytatni. De meghalt, nem tud hozzájárulni írásba. Hát akkor meg kell válni majd azt, hogy meglegyen a hagyatéki tárgyalás, hogy minden rászáll a férjre, vagy talán a gyerekekre is, és akkor majd azok adnak. Na de hát az több hónap. Mi lesz addig a gyerekekkel? És hát az első törvények szerint azt mondták, hát akkor el kell vinni onnan a gyerekeket, szegények, ott megszokták, most elkerülnek egy új helyre, nehezen fognak beilleszkedni, aztán lehet, hogy majd visszakerülnek. Tehát itt volt az, hogy racionális. Itt a törvény ezt mondja. És hála Istennek sikerült úgy összeülni a különböző hatóságoknak, mert ugye nagyon sok szereplős ez a kérdés, hogy leültünk, megbeszéltük, hogy a gyerekek érdeke a legfontosabb. Bár itt vannak a szabályok, itt vannak a törvények, de a legfontosabb, hogy mi történik a gyerekkel. És addig csűrtük, csavartuk a dolgokat, míg végül mindenki elfogadta, hogy a gyerekek maradjanak, ideglenesen ott is intézzük a papírmunkát, és sikerült is elrendezni. De hogy milyen sokszor megakadunk itt, hogy itt vannak a törvények, itt vannak a szabályok, fontosak, nem lehet áthágni csak úgy szabályokat. Azért hoztuk őket, vagy azért adta a Jóisten is, hogy nekünk jó legyen. De hogy időnként meg kell érteni azt, hogy mi van a törvény mögött, hogy mi volt a szándéka, akár a magyar törvényalkotóknak, akár a Jóistennek. Mi van a törvény mögött? Néhány perccel ezelőtti Biblia tanulmányt vettük át, a heti leckét, és valakit megijeszte, hogy látod ebbe a gyülekezetbe, hogy mennyire szinte vitázunk-e egy-egy Biblia szövegen, hát ez a jó. Hogy nem egyszerűen elmegyünk, felolvassuk a kérdést, elolvassuk a választ, szóval megyünk tovább, és közben mindenkinek ragad le a szeme, hogy na ezen is túl vagyunk. Milyen sokszor halljuk ezt, hogy én minden évben egyszer kiolvasom a Bibliát, bejelölöm magamnak a naptárba, hogy napi 3 fejezet, és akkor elolvasom mindig ezt a napi 3 fejezetet, kipipálom, kész van. Tényleg ez a Jóisten szándéka? Persze, szükségünk van erre, ismernünk kell a mondatokat, ismernünk kell a törvényeket, a proféciákat, de hogy érezzétek, hogy jó az Úr. Ne csak lássátok meg és értsétek meg, úgy a fejetekbe, és hogyha gyerekek járnak hittanra, és megkérdezi a hittan oktató, hogy na, Pistike, vagy Józsika, mit mondasz, hogy jó az Isten, és igen, megtanultam, jó az Úr. De hogy rendben van, hogy megtanultad, de érzed ezt? Átérzed, hogy miért jó az Úr? Tudnál példát mondani, hogy a te életedben mi történt? És akkor szeretnék most már egy kicsit oda kanyarodni, hogy a mai alkalommal is egy olyan alkalom van, amikor eljöttünk azért, hogy az Úr asztalához járuljunk, és hát úgy megszoktuk azt, hogy minden negyedév elején úrvacsorai istentisztelet van, megszoktuk azt, hogy felolvassuk az igéket, a kenyér szereztetés igéje, a pohár szereztetés igéje, mindig ugyanazokat a mondatokat elolvassuk, már nagyon jól tudjuk, hogy miután mi következik, és ha véletlenül nem az a sorrend, vagy valaki egy más szót használ, akkor rászólunk, hogy nem úgy van. Ez egy nagyon fontos dolog. De hogy átérezzük, hogy mi a lényege az úrvacsorának. Hogy nem csak így, hogy kipipáljuk, hogy én ott voltam, én jelen voltam ebben a negyed évben is, hanem hogy ugye szívünkkel átérezzük. A korintusi első levélben is van egy rész, ami az úrvacsorával foglalkozik, és ott Pál apostol beszél a korintusi gyülekezetnek arról, hogy vizsgálja meg magát azért az ember. És utána beszél arról, hogy vannak emberek a gyülekezetben, akik rendszeresen az Úr asztalához járulnak, és valójában ítéletet eszik és iszik magának az ember. Miért? Azt mondja, mert nem becsüli meg az Úr testét. És azt mondja, hogy ezért van köztetek olyan sok beteg, és ezért alszanak olyan sokan. Ezért van olyan langymeleg gyülekezet sok helyen, vagy ezért vannak ilyen langymeleg gyülekezeti tagok gyülekezetben, mert papírforma szerint tesznek valamit, betű szerint megtesznek valamit, de a szívükben nincs ott az az érzés, hogy én átérzem, hogy milyen óriási dolgot tett értünk az Úr. Mindannyian követünk el hibákat. Mindannyian követünk el olyan dolgokat, hogy hirtelen rádöbbenünk arra, hogy hát, ha egy kicsit tudtam volna gondolkozni, ha egy kicsit úgy több időm lett volna, és nem mindjárt kiszalad a számon, nem mindjárt elindulok, és úgy gyorsan, indulatból megteszem ezt a dolgot, akkor mennyivel másképp alakultak volna a dolgok. Vannak hibák, amiket elkövetünk. Ezért szükségünk van arra, hogy a Jóisten megbocsásson. És ez a megbocsátás nem csak ilyen, hogy jaj, ráléptem a lábadra, bocsáss már meg, jó, menj nyugodt, semmi baj. Nem így van. A bűn az nem ilyen egyszerű, hogy ráléptél a lábomra, és megyünk tovább. A bűnt nem lehet csak így eltörölni. Azt mondja a Szentírás, hogy a bűnt csak úgy lehet eltörölni, vérrel. És nem is mindegy, hogy milyen vérrel. Isten fiának a vérével. És a Jóisten kész volt az egyszülött fiát feláldozni értünk. Micsoda óriási dolog. Milyen hatalmas dolog, amit Jézus értünk tett. Aki ott hagyta a kényelmes életet, ott hagyta azt, hogy angyalok szolgáltak neki, és lejött ide a földre, vállalt mindent. És úgy, hogy bármikor megtette volna, hogy jaj, hát ezek az emberek, hát itt beszélek nekik, és hátat fordítanak, jót teszek velük, és utána beperelnek a jó cselekedeteimért, azt tervezik, hogy keresztre feszítenek akkor, amikor én az emberekért meg akarok halni, és az életemet akarom adni, ahogy örök életük legyen. Hát ezekért az emberekért tegyek én valamit? De azt mondja, hogy igen. Hát ezek a Jóisten teremtményei. Ezek azok az emberek, akik meg tudják bánni bűneiket, és egy új életet tudnak kezdeni. Ezért szeretem őket. Az én szívem vágya az, hogy soha nem maradjon el az életünkből az, hogy úgy racionálisan átgondoljuk azt, hogy milyen kérései, milyen tanácsai vannak a Jóistennek felénk. Ismerjük a törvényeket, ismerjük meg a proféciákat, de mellette a szívünkben legyen ott az az érzés, hogy érzem, hogy milyen jó az Úr. Érzem, hogy milyen csodálatos az ő szeretete. Az, amit tett velem, az, amilyen lehetőséget ad egy-egy úrvacsorai alkalommal is, hogy én újra kezdhetem az életet, hogy ő kész megbocsátani. Adja a Jóisten, hogy ilyen lelkülettel tudjunk a jövőben is élni az ő kegyelméből. Amen.